Kedves utitársak, elérkeztünk a János evangéliumának a 6. fejezetéhez. És arra gondoltam, hogy még mielőtt bele kezdenénk az evangéliumnak a felolvasásába és a beszélgetésbe, az elmékedésbe, Isten segítségével, én tennék egy felhívást mindenki felé, aki hallja ezt a beszélgetést. És a felhívás az az, hogy azt javasolnám mindenkinek, aki hall bennünket, hogy fohászkodjon az Úristenhez, hogy adjon neki ő társakat, utitársakat, kettőt vagy hármat, vagy többet, akikkel az ilyen dolgokról beszélhető, mert mi bizonságot teszünk arról, hogy azáltal, hogy mi beszélünk az ilyen dolgokról, így Levikével, vagy a barátainkkal, vagy bárkivel, aki kíváncsi az igazságra, azáltal olyan kijelentések jönnek, hogy az szinte már szavakba leírhatatlan, kibeszélhetetlen. Tehát nekünk is nagyon fontos az, hogy erről beszéljünk. Itt nem kifejezetten csak arról van szó, hogy akkor most mi elmondjuk azt, amit megértettünk, felolvassuk az evangéliumot másért, hogy szívességet tegyünk a hallgatónak. Nem. Itt arról van szó, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy erről beszéljünk, mert miközben erről beszélünk, ketten vagy hárman találkozunk ugye az igazság nevében, a Krisztus nevében. Azáltal nekünk is ennek újabb kijelentések, és mi is még inkább bemerítkezünk, mi is úgymond még inkább megtisztulunk, a mi gondolkodásunk is még jobban letisztul, azáltal, hogy erről beszélünk. Tehát mindenképpen javaslom én, hogy főképp az elején, kedves hallgatók, de szerintem az út egész, szinte a végéig jó, hogyha az embernek vannak utitársai. És az Úristen ő nem smúcig, ő megadja mindenkinek, teljesen biztos. Aki őszintén vágyik arra, hogy legyenek neki utitársai ezen az úton, a keskeny úton, teljesen biztos, hogy meg fogja neki adni. És lesz, akivel beszélgetni az evangéliumról, az igazságról, a kijelentésekről, a megértésekről, lesz, akivel örömködni a kijelentésekben, kedves hallgatók, megmártózni azokban. Úgyhogy akkor én bele is kezdenék az olvasásban, és majd a beszélgetésben. Úgy gondolom, hogy ez a beszélgetés egyébként is valamelyest bizonyíték annak, amit mondtam. Aki hallta az előző részeket, az hallhatta, hogy miközben erről beszélgetünk, számunkra is olyan kijelentések jönnek, olyan megértések jönnek, amelyek korábban nem voltak. Bár korábban olvastuk már ezt az evangéliumot, és ugye azt is gondoltuk egy időben, hogy mi már értjük, de arra jövünk rá, hogy ez az evangélium még számunkra is újat mond, még képes újat mondani számunkra is. És pont azáltal, amit Jézus mondott, hogy ketten vagy hárman találkozunk az ő nevével, beszélgetünk, megtörjük a kenyeret, megértéseinket megosztjuk egymással, azáltal folyamatosan jönnek az újabbnál újabb eledelek, jön a mindennapi kenyér, ugye a mennyből számunkra is, ami minket is megújít, és minket is megtisztít, megerősít, vigasztal, bátorít, lelkesít. Ez mind része a mindennapi kenyérnek, amit kapunk a beszélgetések által.
Én azt gondolom, hogy ezek a kijelentések, hát úgy, ahogy olvassuk az evangéliumot, vagy ugye az új szövetséget teljességében, egyetlen egy ilyen mondat is akár, egyetlen egy tanítás sokkal többet rejt magában, mint amit olvasunk. Tehát annak vannak mélységei, szélessége, magassága, és ez is azt bizonyítja, hogy egy tanítást, amit már többször elolvastunk, még mélyebben, még tisztábban megérthetjük Jézusnak a jelenléte által, az is azt bizonyítja, amit ő megígért, hogy itt van velünk, és elvezet minden igazságra. És el tudom képzelni azt is, hogy Jézus, amikor testben itt volt 2000 évvel ezelőtt, akkor hasonlóképpen magyarázta, tanította, és jelentette ki a tanításoknak a mélységeit a tanítványoknak, mint ahogy ezt most is teszi velünk. Úgyhogy csodálatos az ő jelenléte, hogy mai napig végzi azt, amit akkor végzett testben, a 12 tanítvány jelenlétében és a többi embernek a jelenlétében, akik őt követték. Úgyhogy köszönjük neked, Uram, hogy most is megtisztelsz a jelenléteddel, és még mélyebben megmutatod a te igazságodat, ami örök élet.
Vendégül látsz a saját házunkban. Megvendégezd bennünket a saját házunkban. És majd remélhetőleg a tétben is. Oké, okay. János evangélium 6. fejezet, ezek után elmenne Jézus a galileai tengeren, a Tibériáson túl, és nagy sokaság követi őt, mivel hogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala, a betegeken. Itt már muszáj megálljak. Van 72 bekezdés, de a másodiknál már meg kell álljak, mert itt muszáj megállni. Azt mondja, hogy csodatitelek, amelyeket cselekszik vala a betegeken. A csodákat Jézus nem a szenzáció éhes embereknek adta, kedves hallgatók, hanem a betegeknek, a rászorulóknak, az éhezőknek, a szomjazóknak, a nyomorúságos embereknek, a lelki szegényeknek, akik meg voltak törve és tudták, hogy Isten nélkül el vannak veszve, és éhezték, szomjozták az igazságot. Nem azoknak tettek a csodákat Jézus, akik megvásárolták a jegyet a cirkuszba, befizettek arra, hogy na most akkor fogunk szenzációt látni. Sőt, akik kérték, hogy tegyen jelt, azt mondta, hogy ez a parázna és istentelen nemzedék nem fog kapni jelt, csak a Jónás proféta jelét. Tehát Jézus a jeleket, a csodákat ma is teszi, és elmondtuk és bizonságot tettünk arról, hogy velünk is tett csodákat és jeleket. Jézus. És sokszor úgy, hogy nem is kértük, nem provokáltuk, hogy akkor most már illene volna valami ilyet lássunk, valami csodát lássunk, hanem ajándékba. Ismerte a mi szívünket, látta az, hogy azért meg vagyunk törve, támadások alatt vagyunk éppenséggel. Picit megrengett a hitünk, ugye, megrendült a hitünk, és jött a csoda, kedves hallgatók. Többször jártunk már így. Kinek adta csodát? Kinek adja csodát? Nem azért, mert mi okosabbak vagyunk, ügyesebbek vagyunk, mint mások, nem. Szó sincs erről. Hanem a megtört szívűeknek, akik tényleg éhezik és szomjazzák Istennek a szavát, az ő igazságát. Felméne pedig Jézus a hegyre, és leül-e ott a tanítványaival. Közel vala pedig a húsvét, a zsidók ünnepe, mikor azért felemeli Jézus a szemeit, és látta, hogy a nagy sokaság jő hozzám, mondta Filipnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ez pedig azért mondtam, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni. Felele néki Filip, 200 dinár árukenyér nem eri ezeknek, hogy mindenikük kapjon valami keveset. Mondta néki egy az ő tanítványai közül András, a Simon Péter testvére. Van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De mi az ennyinek? 5000 embernek, 5000 férfinak, plusz a nők és a gyerkőcök. Jézus pedig mondta, ültessétek le az embereket, nagy fűvala pedig azon a helyen, leülének azért a férfiak szám szerint mintegy 5000-re. Jézus pedig vefé a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala, amennyit akarnak vala. Amint pedig betelének, jól laktak, ugye, mondta az ő tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedék azért, és megtöltének 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak vala az evők után. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn mondának. Bizonnyal ez a ma próféta, aki eljövendő vala a világra. Jézus azért, amint észrevevé, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királyát egyik, ismét elvonula egymaga a hegyre. Idáig olvasom egyelőre. A mesterek általában a világban, akikkel én is találkoztam Indiában, a guruk, ugye, ők többnyire úgy voltak, hogy úgy azért elvárták azt, hogy a tanítványok megvendégeik őket. Azért a szolgálatért, amit ők tesznek az emberekért, a tanítványokért, cserében ők megvendégeik őket. Abban különbözik Jézus a mai mesterek, mai guruktól, hogy azon kívül, hogy a világ legértékesebb kincsét adja, egy felbecsülhetetlen értékű kincset, amely azért van ingyen, nem azért van ingyen, mert értéktelen, hanem azért, mert megfizethetetlen. Azon kívül, hogy ő adja ezt a kincset az embereknek, nekem, neked és mindenkinek, azon kívül még megvendégel, örömére szolgál az, hogy te oda mentél hozzá, és megvendégelhet téged. És nem azt várja, hogy te vendégeld meg őt cserében a tanításért, hanem örömére szolgál, hogy megvendégelhet téged. Ilyen az igazi mester, kedves hallgatók. És miért ilyen Jézus? Miért ilyen? Miért szolgált örömére? Hiszen hát ő adta a felbecsülhetetlen értékű ajándékot. Igazán elvárhatta volna, hogy az 5000 ember összepótoljon, és megvendégelje őt. De nem várta el, hanem ő vendégelte meg, még fizikailag is az embereket. De miért tette ő ezt? Azért, mert ő az atyával azonos lényegű, kedves agató. Az atya és én egyek vagyunk. Az atya és én egy vagyunk, mondta Jézus. Ő csak azt cselekszik, amit az atya mond neki. Az atya hogyan cselekedett a példabeszédben, a tékozó fiú példabeszédében? Úgy, hogy tárt karokkal várta a bűnös fiát, a tévelgő fiát tárt karokkal várta haza. A fia kellett volna visszavásárolja magát Istenhez, az atyához, a mindenható Istenhez. Istenem, bocsássál meg is, mivel tartozom, hogyan tudnálak kárpótolni, hogy elpazaroltam a vagyonodat, az életidőmet elpazaroltam, az élet energiámat, a fiatalságomat elpazaroltam, elparáználkodtam, eltékozoltam mindent. Hogyan tudnám magamat visszavásárolni? Azt mondja az atya, hogy nem tudott. Nem tudott. Én fogom adni neked azt, amivel visszajöhetsz hozzá, mert neked nincs. Te szegény lettél, koldus lettél, moslékon éltél. Ezért én fogom adni neked azt, amire szükséged van. Én foglak téged megvendégelni. Tárt karokkal várta a tékozló fiút, a bűnös fiút, aki az ő vagyonát elpalta. Mert tulajdonképpen a mi életidőnk, kedves hallgatók, a mi életidőnk is, az életenergiánk, az tőle van Istentől. Tőle kaptuk örökségül, de mi azt elpazaroltuk, elpaltuk. És mégis ő az, aki minket megvendégel, és könnyek között fogad bennünket tárt karokkal. És azt mondja, hogy vágják le a legkövirebb tulkot, mert az én fiam el volt tévedve, és megtaláltatott. Az én fiam el volt veszve, és megtaláltatott. Meg volt halva, halott volt az én fiam, és feltámadt. Ünnepeljünk. Ezért vendégelte meg Jézus az 5000 embert. Ő nem tartozott nekik semmivel. Semmivel. Mégis ő vendégelte meg őket. Mert ő az atyával, a mindenható Istennel egy lényegű. Bár az atya nagyobb, mint ő, de mégis az atyának az akarata szerint élte az életét. És azt szerint cselekedett.
Így a próbával kapcsolatosan, ami itten történt, nekem az a megértés jön, amit mindannyian személyesen megtapasztaltunk a saját életünkben, a vele való kapcsolat által, hogy mi is, mint újszülött csecsemők, elkezdtünk ismerkedni vele, elkezdtük őt követni, akár úgy, hogy olvastuk az új szövetséget, akár úgy, hogy kimentünk, találkoztunk emberekkel, a lélek jelzett, hogy vele lehetne beszélgetni, és kaptunk visszaigazolásokat, bizonyságokat, jeleket, hogy Jézus él, és munkálkodik, és használ minket, amire nagy szükségünk is volt. És bárki, aki ezt hallgatja, hogyha elgondolkozik, akkor biztos, hogy fel tudna sorolni egy pár dolgot, hogy kapott személyre szabott rendkívüli, fenséges jeleket, bizonyságokat Jézustól, hogy igen, én figyelek rád, én tanítalak, én szeretlek tégedet, én vezetlek. És az az igazság, hogy szükségünk is volt rá. De nem is egyszer adja ezt meg nekünk, hanem többször. Azért, hogy a hitünket növelje. Tehát itt lehet látni, hogy Fülöpnek a hite kicsi volt. Úgy, ahogy sokszor nekünk is. De újra engedi, hogy a hitünk meg legyen próbálva, és újra fog segíteni. És figyeljük meg, hogy nem kioktatta, nem leblamálta, nem lenézte Fülöpöt, mert nem tudta, hogy mit kéne cselekedni. Vagyis mondott valamit, ahogy ő elképzelte, akár ahogy én is elképzelném, de nem azt mondta, hogy jó, hát csak ennyire futja Fülöp, mióta vagy vele, ennyire nyomi nem lehetsz, még mindig pénzben gondolkozol, hanem jön a hit, próbálja, jön a megpróbáltatás, és ő mutatja is a megoldást, és ezáltal tanít minket. Úgyhogy ez is csak azt mutatja, hogy igen, ő a mester, ő a jó pásztor, és ő mutatja a helyes utat, többször is akár, hogy azt tényleg örökre megjegyezzük, hogy ó ember, ó én Istenem, hányszor megmutattad, hogy ott vagy velem a megpróbáltatások idején, és meg is mutattad, hogy mi volt a helyes, hogy hogyan kellett volna cselekedjem, hogy hogyan kellett cselekedjem. És ez annyira szép. Ez is annyira vonzóvá teszi Jézust, hogy igen, Uram, igen, Mesterem, megváltom, még jobban meg akarlak ismerni, hát ez annyira szép. És igen, ezt a lelki értelemben is kell, hogy értsük, hiszen ő nem csak fizikálisan, hanem lelkiekben is megetette az embereket. Mennyire szerette őt. Mennyire szerette az embereket. Sokszor pár emberrel én beszélgetek egy nap, aztán már elegem is van az egészből. Jó lenne, már pihenjek, hagyjatok békén, mert egyedül legyek. Ő meg tényleg megmutatta, hogy mindenit odaadta az embereknek. Az összes idejét, az egész szívét, az egész lényét. Mert csak így lehet ennyi embert lelkileg is megetetni, tanítványokat is.
Pontosan.
Nem lehet kimondani szavakkal, hogy mennyire szereti az embereket Jézus.
Úgy nem tudom megetetni az embereket, hogy közben azon gondolkodok, hogy nekem megvan-e mindenem, vagy hogy nekem nem fog jutni, hogyha odaadom másnak. Csak úgy, hogyha teljes mértékben feláldozom magamat, hogyha mag nem hal el, egy maga marad, de hogyha elhal, akkor sok utódot terem ugye a mag, akár a krumpli, akár búzamag, bármilyen fajta mag. De teljes mértékben a mag feláldozza magát. Az a burgonya, amit elültetünk, az teljes mértékben elpusztul. Ahhoz annak érdekében, hogy legyen, mit tudom én, egy burgonyából, egy krumpliból hat, ugye, a fészekben.
Igen, és hozzátenném azt még, hogy nem az a lényeg, tehát nem várja el tőlem, hogy én ennyi embert megvendégeljek. Nem az a lényeg. Ha egyet vendégelek meg az ő segítségével, az is nagyon nagy dolog, az is csodálatos tud lenni. Sőt, nem is
pontosan,
ad többet.
Nem várja el, hanem megmutatja, hogy lehetséges.
Pontosan.
Hogy lehetséges.
Így van.
A mi hitünkért, kedves hallgató. Mert meg is álltam a hetedik bekezdésnél. Azt mondja, hogy felel néki Filip, 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikük kapjon valami keveset, és mégis megvendégelt az 5000-et a feleségeikkel és a gyermekeikkel együtt, és 12 kosár gyűlt össze a maradékból, a törmelékből. Miért fontos ezt olvasni, és miért fontos elgondolkozunk azon, hogy ez ma Budapesten, Magyarországon, Erdélyben, Székelyföldön mit jelent? Miért fontos ezt elolvasni? Miért fontos eljöjjünk Jézussal együtt a 2021. januárjába? Azért, kedves hallgatók, mert nagyon sokan attól félnek, hogyha elveszítik a munkahelyüket, nem lesz, amit megegyenek. Inkább ott maradnak a hazug munkahelyen, a kompromisszumban, a megalkuvásban, inkább belemennek a maszkba, az oltásba, a mikrocsipbe és mindenbe, mert nem emlékeznek arra, hogy abból a néhány kenyérből 5000 embert vendégelt meg Jézus. Nem emlékeznek arra, hogy Jézus a mindenható Isten mutatta be, akinek hatalmában áll, addig, amíg még nincsen, nem teljes a mi hitünk, adni egy olyan munkahelyet, ahol nem kell teljes mértékben szembeköpjük az igazságot, a mindenható Istent. Érthető, hogy miért vannak ilyen példák, hogy megmutassa az, hogy a mindenható Isten hív életre. Jaj, de hogyha ott hagyom a munkám, inkább az oltást beveszem, meg használom a maszkot és mindent. Belemek minden játszmába. Mert mi lesz, hogyha nem lesz majd pénzem, nem lesz nyugdíjalapom, meg biztosítása. A mindenható Istennek az evangéliumáról beszélünk, aki nap mint nap bizonságot tesz, jeleket tesz, és csodákat tesz mindenki életében, aki keresi őt. A mindenható Istenről beszélünk. Aki 5 árpa kenyérből és 2 halból megvendégelt több mint 5000 embert, 5000 férfit, a nőket és a gyerkőcököt leszámítva. És azért van ez nekünk megírva, hogy aki ezt el tudja még hinni, mint gyermek, gyermeki lelkülettel, ezt fel tudja fogni, az meg is tapasztalja ennek a valóságát. Azért van ez megírva, kedves hallgatók. És Isten bőkezű, és adja a jeleket, a csodákat is, és nem kell tőle elvárjuk. Mert ő látja a szíved állapotát. Látja, hogy kétely van benned, hitetlenség van benned. De azt is látja, hogy mégis hozzáfordulsz, mégis megteszel egy lépést feléje, és mégis benne bízol. Azt mondja, oké, gyermekem, most akkor megerősítelek. Megszaporítom az eledet. Ha éppen pénzre van szükséged valamit, akkor az is lesz, meg fogod látni, lesz pénz is. Hogy ne félj, mert te a legfontosabbat választottad. Az én szavamat, az én igazságot, a mennyek országát, a bizalmat választottad. A nyomorúságos helyzetben is, a COVID pandémiában is engemet választottál. Tessék itt a jel, itt a kenyér, itt a hal, egy kicsi pénz is melléje. Tudom, hogy mekkora hite. adok pénzt is melléje. És a 9. bekezdésnél megint miről van szó? Ugye már átvitt értelemben is, de konkrétan, hogy kinek volt egy picike kenyere? Kinek volt? Egy kicsi sütni valója kinek volt? A gyermeknek, nem a felnőttnek, a gyermeknek, a gyermeknek. Neki volt egy olyan 5 árpa kenyérre való hite, neki volt bizalma, gyermeksége, gyermetegsége, bizalma a mindenható Istenben. És itt jön be az 5000 ember megvendigelésének a tanítása, hogy a gyermeknek, a gyermetek szívűeknek a hitét megsokasította. Volt egy néhány ember, egy gyermek, aki be tudta fogadni az igazságot. Egy gyermek, és adta neki, és megszaporította, és ő továbbadta, és továbbadták, és szaporodott. És így terjedt az igazság azokban az időkben, kedves hallgatók. Nem volt Android, nem volt televízió. A gyermetek szívűek, akik gyermekké lettek, és gyermeki szívvel vágyták Isten országát, az ő szavát, rájuk bízta Isten az ő szavát, az ő igazságát. És megszaporította azt náluk. És ők mentek, és adtak mindenkinek. És így terjedt az örömhír, az igazság. És az emberek megszabadultak, és nem féltek a haláltól, nem féltek a császártól, nem féltek semmitől, István sem félt semmitől.
Egy olyan gondolatom is jött így emellett, ami le van írva, hogy mi felnőttek olyanok tudunk lenni, akik ugye nagyon ragaszkodunk ahhoz, amink van. Legyen az akár kevés, vagy akár több. És na, azt magunknak szeretnék megtartani. És így azt is el tudom képzelni, hogy nem csak a kicsi gyermeknek volt 5 árpa kenyere, 2 hala, hanem azért a többi embereknek is volt valami a tarsójukban, hiszen azért gondolom nem indultak útnak étel nélkül. Annyira gondoskodik az ember magáról. Ez csak egy zárójel, nem azt mondom, hogy így kellett történje, de ez is egy tanulság, az is biztos. És amikor az a felnőtt emberek, akiknek van a tarsójukban, azok szorongatják. Úgy nem igazán akarják megosztani, és látják azt, hogy a kicsi gyermek, amilyen van, azt mind megossza, mind odaadja. És el tudom képzelni, hogy ez arra indította a felnőtteket, hogy a szívüket fölágyítsa, és ha volt is valamennyi étel az ő tarsójukba, akkor azt ők is elévették, nem gondolván, hogy jaj, lesz-e később, amit megegyek, jaj, lesz-e holnap, amit megegyek. Ez a kicsi gyermek elévette azt, amilyen volt, és odaadta az 5000 embernek hittel, alázattal, szeretettel, gyermeki bizalommal. Ki vagyok én? Hogyha van nekem is egy szelet kenyerem, azt magamnak tartsam, és úgy gondolkozzak, hogy na, ez csak nekem lesz elég egy kicsi időre. Akkor én is eléveszem azt az egy szelet kenyeremet, és a körülöttem levőkkel megosztom. És ezt én meg is tapasztalhattam. Egy bicikli túrán voltunk, egy rövid bicikli túrát terveztünk, és ahhoz képest pakoltunk magunknak szendvicseket, nem sokat, keveset. Na de az a biciklitúra, amekkorát terveztünk, körülbelül 5-ször akkora lett, olyan hosszú lett. És mikor elérkeztünk a célhoz, már csak nekem maradt egy szelet kenyerecské, meg egy kicsi zakuszká, és 3-an voltunk összesen. Átfutott az agyamba az, hogy félre menjek, mint hogyha pisilniam kellene valahol, és közben majd gyorsan megeszem azt a szelet kenyeret, kicsi zakuszkát. A két társamnak már nem volt étel, semmi. És most már tudom, hogy akkor Jézusnak a lelke szólt, hogy nem lenne jobb megosztani ezt az egy szelet kenyeret velük, hiszen úgysem laksz jó te azzal az egy szelet kenyére, pláne még sunyiba, dugiba meg is eszed. Még a lelkiismeretem is fog furdalni, hogy na, csak ennyire való vagyok. Aztán most hálát adok Istennek, hogy ez így történt. Megkentem a szelet kenyeret, és 3 felé eltörtem. Mindennyiunknak jutott 2 falás. De azt a lelki békét, azt a lelki táplálékot, amit utána én éreztem, az felbecsülhetetlen volt. Sokkal táplálóbb volt, mint hogyha én egyedül megettem volna sunyiba azt az egy szelet kenyeret. Úgyhogy ebből a tanításból én még ezt is leszűröm, hogy amikor a kicsi gyermek odaadja mindenét, akkor az engemet is arra tanít, arra buzdít, hogy ki vagyok én, hogy szorongassam azt, amin van. Én is akkor jön, hogy adjam, megosszam azt. Ezt szerettem volna elmondani. És még valamit. Megtanultam egy új imát. Itt Jézus annyit mondott, hogy hálát adok neked, Uram, édesatyám. Mikor Lázár támasztotta fel, akkor is ennyit mondott. Hálát adok neked, atyám, hogy meghallgatsz. Tudom, hogy mindig meg is hallgattál. Hát azt hiszem, hogy ez bőséges ima. Persze nem azt mondom, hogy mindenki így imádkozzon, de nekem most ez jött le, hogy ennyit mondott, hogy hálát adok neked, atya. Hálát adok neked a próbákért, hálát adok neked a szenvedésekért, hálát adok mindenért, mert tudom, hogy te mindenható, tökéletes, szerető édesapa vagy, és te tudod, hogy mit kell cselekedjek, te tudod, hogy ezt miért kaptam, te tudod, hogy ez miért történik most velem, és legyen minden a te dicsőségedre.
Ez az 5000 embernek a megvendégelése, ez nem csupán egy ilyen történelmi dokumentáció, vagy hogy ez így történt. Hatalmas tanítás. Ebbe benne van minden, ebbe benne van az egész evangélium. Szinte, az életének szinte minden mozzanatában benne van a teljes evangélium. Elejtől végig, kedves hallgatók. Elejtől végig. Benne van ebben a történetben, ebben a példában az, hogy hogyan lehetne bőséges az életünk itt a Földön. Hogyan jöhetne le a mennyek országa. Úgy, hogy gyermekké válunk, és gyermeki bizalommal, amink van, azt örömmel megosztjuk. És amint megosztjuk, abban a helyben az Úristen örömét leli a szaporításba. Örömmel megszaporítja. Alig várja, hogy megszaporíthassa. De tudja, hogyha úgy szaporítja meg, hogy én azt nem osztom meg embertársaimmal, akkor az meg fog ölni engemet. Tehát inkább nem szaporítja meg. Akkor kezdje el szaporítani, amikor látja, hogy vágyunk mi is a megszaporításra, a megosztásra. És már is megy az élet. Megy a szer. És etett mindenkit, 5000 embert, 10000-et, 7 milliárdot, és tudna most is etetni a szer, kedves aggatók. Most is, Istennek a szere, az ő szava, az ő evangéliuma. Csodálkoznak sokan, hogy ők nem kapnak megértéseket Istentől. Amit kaptál mostanig, azzal mit csináltál? Hány embert vendégeltél meg? Vágytál-e arra, hogy megvendégeld az embertársaidat, az éhező embertársaidat? Mondtad-e azt, amit Izsajás próféta mondott, hogy én hol vagyok, atyám, küldjél engemet, hogy megvendégelhessem őket. És hogyha senkit nem vendégeltél meg, és nem vágysz arra, hogy megvendégeld az embertársaidat az igazsággal, az igaz szóval, a bátorsággal, a vigasztalással, akár fizikai kenyérrel, akár lelki kenyérrel, ha nem vágysz erre, hogyan szaporítsa meg az Isten? Az ő tökéletes terve nem arról szól, hogy megszaporítja azt, amit mi nem akarunk megosztani, amit eszünk ágába sincs megosztani. Azt ő nem akarja megszaporítani. Miért szaporítaná az meg? Hogy megrothadjon nálam, az én kamrámban, az én pincémben? Nem. Azért szaporítja meg, hogy megosszam, és örömömet lejjem abban, hogy megosztom az ő szavát, a megértést, amin van azt, amit van azt. És megáldja, és megszaporítja. Csak fogjál neki a vendéglátást.
Én saját példámból kiindulva, ahogy én gondolkodtam, ahogy még gondolkodok is, kimondom inkább így is, de korábban még inkább így gondolkodtam, így éreztem, hogy adok majd, csak nekem először legyen teli. Legyen, mit tudom, jó sok pénzem, és akkor majd csepegtetek másoknak is, de valamire azt tanította nekem a lélek mostanában, hogy nem kell megvárni azt, hogy neked nagyon sok legyen, hogy majd másnak csöpögtessél, hanem amit van most, abból adja. Úgy, ahogy a másik példázatban olvashatjuk, hogy az egyik embernek sokkal több lett az élesség, a búza, mint amire számított, és azt gondolta magában, azt tervezte magában, hogy lebontja a kicsi csűröket, nagyobbakat épít, és elraktározza, és majd nyugtatta, nyugodj meg én lelkem, most már nem lesz gond. Igaz, hogy korábban a kisebb adaggal is el volt, elég volt az is bőségesen, de amikor többet kapott, akkor is úgy gondolkozott, hogy na most talán most ez elég lesz bőségesen. És ez azért történhetett meg, mert amikor kevés volt, kevesebb volt, de az is elég volt bőségesen, akkor is magának való volt. Hiszen, hogyha az ember tisztán látja, hogy ami adatik, az bőségesen elég, annyira, hogy még tud másnak is jutni, akkor ő nem tesz olyant, hogy lebontsa a kis csűröket és nagyobbakat épít, mert tudja jól, hogy az már fölösleg, az már kárba vész, az már megromlik, és ezt tanítja nekem jelenleg Jézus, hogy ne várjam meg, hogy nekem sok legyen, ne akarjak én nagy csűrökben gondolkodni, hogy azokat majd megtömöm, és majd csorogtatok, csepegtetek, hanem most, amin van, a kicsi csűrökben, tudom, hogy az is bőségesen elég, hiszen tényleg bőségesen elég, amire szükségem van, és most adjak azokból, és akkor fogadni még többet. A lényeg az, hogy amin van, azt tudjam továbbadni, mert ő minden nap gondoskodik rólam, és valahogy így próbálja tágítani a szívemet, próbálja növelni a szívemet, a lelkemet, hogy még többet tudjak adni, azért, hogy még többet tudjon ő adni, mert minél többet adok, ő jól tudja, hogy nekem szükségem minél többet fogadni ő is, és ez is az új szövetségnek a lényege, ez is a fejlődésnek a lényege, hogy a Jézus növekszik benne, hiszen a tanítványok is ezt az utat járták be, mi is ezt az utat járjuk be, és ez egy folyamat. De ezt érzem a szívemben, a lelkemben, hogy ezáltal kerülök egyre közelebb hozzá, ezáltal ismerem meg egyre jobban őt, ezáltal tudok egyre inkább gyermek lenni, a gondviselés állapotában bekerülni, hogy tudom, hogy amire szükségem van, megadja. Nincs, amire én megtartsak bármit is, hiszen ez a Krisztusi szeretet. A Krisztusi szeretet az olyan, hogy ő folyamatosan adni akar, de ő a végtelenségből táplálkozik, és nem tudok én annyit adni, hogy ő ne tudja azt utána tölteni. Ezt értelemmel értem, gyakorlatban nem élem, de kívánom megélni, és erre vezet el. Ezt csak így elmondtam.
Kedves agatók, egy-egy ilyen történet olyan, mint a, hát az élővizek forrása. Egyszerűen kimeríthetetlen. Nagyon sok megértés, mondom, az egész evangélium benne van ebben a történetben. Csak ebben a történetben benne van az egész evangélium. És még hány ilyen történet van, ami ugyanerről szól. Itt jött egy olyan érdekes meglátás közben, Levike beszélt, hogy az öt árpa kenyér és a két hal jelentése. Azt mondta Péternek Jézus, hogy emberhalászokká teszlek téged, titeket. Az, hogy halat fognak az emberhalászok, azt jelenti, hogy kivesznek az népek tengeréből, a tömegszellemből, kimentenek embereket. Azok a halak, ugye? Azok a halak még nem lettek teljes mértékben, úgymond tökéletessé. Kimentette őket, ugye, ki vannak mentve, ki vannak fogva a tengerből, de még nincsenek biztonságban azok a halak. És amikor a halak már biztonságban vannak, kedves agatók, mert ugye Péter, meg András, meg a társai, ők is ilyen halak voltak. Jézus kifogta őket a tengerből, de őket kellett tanítsa, 3,5 éven keresztül tanította őket, nevelte őket, formálta őket. És úgy váltak ők kenyérré. Úgy váltak ők kenyérré. Úgy váltak ők is az emberek számára az élet kenyerévé. Tehát ebben a pillanatban volt öt kenyér, öt tanítvány, aki már tegyük fel feltetőleg valamelyest már teljes lett Istennek a szavával. Ők már, ők maguk is eledelek voltak az emberek számára. De még az a két hal is már tudott valamit. Így is lehet nyugodtan értelmezni. Ez ugye, mondjam azt a szellemi töltete ennek a tanításnak, a jelentése, hogy az öt kenyér az lehetett öt tanítvány, öt kiforrott tanítvány, és a két hal az két kezdő. És Jézus, amit mondott, az öt tanítvány azt tovább vitte, továbbadták, mert elképzelhető, hogy 5000 ember nem hallotta azt, amit Jézus beszélt. Ott a hátsó sorban is nem volt mikrofon, nem voltak hangszórók, nem volt színpad. De viszont elképzelhető, hogy az öt kenyér a tömegben ők is jártak, és azt, amit ők már kaptak Jézustól, a gyermektől, Isten gyermekétől, ő volt a gyermek, amit az öt kenyér kapott Jézustól, azt ők tovább adták a tömegbe. És mindenki kapott belőle. De még a két hal is, akik még nem voltak átformálódva teljes mértékben, de már rendelkeztek néhány talentummal, néhány megértéssel, még ők is eledelül szolgáltak az éhezők számára. Mert kedves agatok, itt nem kifejezetten a fizikai megvendigelésről van szó. Isten arra is képes, és megteszi, és velünk is megtette, és megvendégel folyamatosan. Fizikailag is. De itt nem arról van szó, mert még egy olyan gyarló ember is, mint én, 3 hétig nem ettem semmit. Semmit. Tehát akkor persze, hogy az ember kibír egy fél napig, egy napig kibírja kaja nélkül. Főképp, hogyha hallja és kapja az igazi kenyeret, a mennyei kenyeret, a mi atyánkból, a mindennapi kenyeret, mert ők azt kapták a gyermek által, avagy Jézus által, az öt tanítvány által, és a két, öt kenyér, ugye öt tanítvány által, és a két hal által, a két kezdő által, ők már kapták a mennyei elelet. És azt mondták, hogy ráír az a szalonna, az a hal, otthon aztán majd megkapjuk. Úgyis már rég böjtöltünk, de ilyen táplálékot nem kaptunk már régóta, úgyhogy maradunk, hadd korodjon a hasunk, mert ez sokkal fontosabb, mint a fizikai táplálék. Tehát az öt árpa kenyérnek és a két halnak még egy ilyen jelentése is lehet. Nagy valószínűséggel, kedves hallgatók, És így van, értelme kedves hallgatók, hogy igazából. Mert másképp csak egy ilyen szenzáció. Csinálnak egy hollywoodi filmet róla, kenyére kell szaporodni, a technikai szakemberek, ugye a vágók kiváló munkát végeznek, szaporodik a kenyér a képernyő, a televízió képernyőjén, és mindenki ott álmélkodik. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy hogyan kéne bánjunk Isten kegyelmével, azzal, amit ő ad nekünk, a búzával, a hússal, a fűvel, a mindennel, ami a rendelkezésünk rá. Úgy a fizikai, mint a szellemi táplálékkal. Mert hogyha úgy bánnánk a fizikai és a szellemi táplálékkal, ahogy Jézus és az ő barátai bántak azzal, óriási bőség volna itt a földön. Itt volna a mennyek országa mi közöttünk.
Mert nem akarna senki semmit sem magának fölhalmozni, hanem minden szabadon áramolna bőségesen, kimeríthetetlenül. És most a másik példázattal tudnám ezt összekapcsolni, amikor Jézus és a tanítványok le voltak ülve a templommal szemben, templom bejáratával szemben, és nézte, hogy ki mennyit tesz bele a persejbe. A módosabbak sokat tettek, de mégis arra azt mondta, hogy ezek csak a fölöslegből adtak. És amikor odament a szegény asszony, ő csak pár apró pénzt tett bele, és arra mégis azt mondta, hogy ő adta legtöbbet. Ezt el tudom képzelni ebbe az esetben is, hogy igen, a felnőttek is fel voltak készülve ételre, de ők nem igazán akarták megosztani egymás között sem az ételt. A kicsi gyermek viszont mindenit odaadta, és ő adta legtöbbet, mert hatalmas bizalommal adta azt. Ő feláldozta azt, amilyen volt, és bizony sokkal többet kapott vissza. Ő adta legtöbbet, megmutatta. És tényleg én elhiszem, ha nem is tudom meg én, és nem is éljük meg, de tudom, meg vagyok győződve 1000%, hogy erre lettünk teremtve, hogy mindent, amink van, mindent, amit kaptunk, hiszen semmit sem mi teremtettünk, azt azért adja nekünk a Jóatyánk, hogy mi is táplálkozzunk, és más is. És ezáltal növekedjen a szeretet egymás között, a kapcsolatunk egyre szorosabb legyen. Tényleg ez az evangélium röviden, tömören itten.
Azt mondja, hogy Jézus azért, amikor észrevette, hogy jönni akarnak, hogy őt elragadni, hogy királyát tegyék, ismét elvonul egy maga hegyre. Ugye itt az emberi gondolkodás előjött, hogy nekünk földi király kell. Tehát mi azt látjuk benne, hogy legyen egy igazi jó földi király, jól vezesse minket, és megtöltsön minket bőséggel, meg kenyérrel, meg mindennel. És ő tudta, hogy itt ők még nem értik azt, hogy ő nem úgy király, mint ahogy király volt Dávid, meg a Saul, meg az összes többi, hanem ő teljesen másképp király. Teljesen másképp király. De az emberek egyből ugye király akarták őt koronázni, amit ő nem hagyott, mert ő nem akart földi hatalmat, mert elmondta, hogy az ő hazája, az ő országa nem innét való.
Mikor megtette pedig... volna, hogy megtette volna Jézus, hogy itten királyá avassák őt, de azáltal elvette volna a lehetőséget attól, hogy az emberek hasonlóvá váljanak ő hozzá. Mert sokkal könnyebb megkoronázni Jézust, hogy te legyél a királyunk, akkor követünk téged. Úgyis Pilátus eléggé rossz ember volt ott, te vagy a jobb, tégedet fogunk követni. De ő nem ezt akarja. Ő azt szeretné, hogy mi is lélekben ő hozzá hasonlóak legyünk. És ezért nem akarta, hogy megkoronázzák. Ő azt szeretné, hogy én is olyan legyek, mint ő. Nem azt akarja, hogy bálványozzam őt. Nem azt akarja, hogy hódoljak neki. Ő azt szeretné, hogy olyan legyek, mint ő. És ezt úgy tudom, hogyha követem őt, hogyha hagyom, hogy ő tanítson engemet. Mert sokkal könnyebb megkoronázni, megkirályávatni, elmondani azt, hogy jaj, milyen nagy király vagy, milyen jó király vagy. De én akkor megállok a növekedésben.
Pontosan, sokkal könnyebb áttolni teljes mértékben a felelősséget. Te király vagy, aztán mi majd szabad időnkben majd követünk téged, amikor nincsen éppen más dolgunk. A tipikus mentalitás.
Soha nem teszed azt, ugye jönnek később az elvárások, hogyha nem úgy gondolkozol, ahogy mi szeretnénk, nem úgy vezet minket, ahogy mi azt elképzeltük, akkor fölázadunk ellened.
Fel is akasztunk.
Igen.
Igen. Tényleg nagyon jó, amit Ledike mond, hogy ő nem azt akarta, hogy ő király legyen és uralkodjon, és mindenki helyett gondolkodjon. Azt mondta, hogy ha nem meg el közületek, akkor nem fog eljönni hozzátok a Szentlélek, a vigasztaló, a pártfogó. Én azt akarom, hogy mindannyian beteljetek Istennek a lelkébe. Én azt akarom, hogy mindannyian megkapjátok az élet koronáját. Ő nem akarta az élet koronáját felvenni egymaga. Ő azt akarta, hogy mindenki megkapja az élet koronáját.
Pontosan. Azt mondja, hogy én azt akarom, hogy ők is ott legyenek, ahol én vagyok. Én azt
pontosan
szeretném.
Ugyanabban a király székbe üljenek.
Így van. Ugyanaz a lélek növekedjen, és legyen teljessé ő bennük is, aki én bennem teljessé le. Ó, de szép.
Mikor pedig est feledik, lemenének az ő tanítványai a tengerhez, és beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl, Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus. És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborog vala. Mikor azért 25 vagy 30 futamat nyira bevezének, meglátták Jézust, amint jár vala a tengeren, és a hajóhoz közeledik vala, és megrémülének. Ő pedig mondanékik, én vagyok, ne féljetek. Be akarák azért őt venni a hajóba, és a hajó azonnal ama földnél vala, amelyre menének. Másnap a sokaság, amely a tengeren túl állott vala, látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, amelyben a Jézus tanítványai is szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el. De jöttek más hajók Tibériásból, közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr. Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállának ők is a hajókba, és elmenének Kapernaumba keresvén Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki, Mester, mikor jöttél ide? Felel nékik Jézus is mondta, bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia áldba néktek, mert őt az atya pecsételte és hívta el az Isten. Kedves hallgatók, itt ez a rész kiegészíti az 5000 embernek a megvendégelését, és így úgy igazából megkoronázza a történetet. Megadja a szellemi jelentését, a tanítást az egész történetnek. Mert itt Jézus egyértelműen már elmondja, hogy nem azért kerestek, mert jeleket láttatok, hogy oké, most akkor feltetőleg volt fizikai kenyér megszaporítás is. És látták azt, hogy Jézus oda került, tehát a tengeren járt. És hogy hajó nélkül ugye, közlekedett éppenséggel. Hanem azért keresték őt, mert ettek ama kenyerekből, és jól laktak. Tehát jól laktak avval a kenyérrel, amit ő adott az ő tanítványt, tehát megtörte a kenyereit, az élet beszédét, a mindennapi kenyeret, az igazságot, az igét, odaadta a tanítványainak, megáldotta, és szétszórták, és tovább mondták, mint hogy mi is tovább mondjuk, és mint ahogy te is tovább mondod, hogy nálad is megszaporítsa az Isten, ugye? És aki azt hallja, jól lakik vele, és betelik vele, és érzi azt, hogy van egy olyan jó kellemes jólakottság érzés az ő szívében, ami korábban sosem volt, bármit csinál itt a Földön.
Körülbelül hasonló.
Mondja csak.
Körülbelül hasonló dolog történt ezekkel az emberekkel, és mint az emmausi tanítványokkal, hogy amikor hallották, ahogyan ő beszélt, amiket mondott, amilyen lélekből szólt, a szívük lángra lobbant, és érezték azt, tudták azt, hogy ő az élet, hogy ő benne élet van. Olyant kaptak, amit még korábban sosem. És én meg vagyok győződve, hogy ők ezzel a lánggal a szívükben felbuzdulva, feltűzülve keresték őt fel, hogy még kell, Uram, ebből a mennyei eledelvül. Úgyhogy nekem is hasonlóképpen évekkel ezelőtt tűzre lobbant a szívem, ahogy hallgattalak ott, mikor beszélgettünk, és éreztem azt, hogy még kell ebből nekem, még, nem akarom többet abba hagyni, nem akarok többet elszakadni tőle. És körülbelül ők is hasonló helyzetbe kerültek, hogy hát de hova mehetnék máshova, Uram? Hát te nálad van az örök élet beszéde, te nálad van a tökéletes tükör, akiben láthatjuk magunkat, akiben láthatjuk az életet. Hová mehetnék máshova? És körülbelül így keresték őt fel. hogy a szívük szerelemre lobbant, életre lobbant fel.
Tehát Jézus már korábban elment, ő, amikor látta, hogy az emberek őt más pozícióba akarják behelyezni, mint ahova az Úristen helyezte őt, ő ott hagyta a tömeget, ott hagyta a közönséget. És az emberek beszálltak a hajóba, és mentek a tengeren túlra, ugye, és már sötétség volt. Jézus alig hagyta magukra őket, és már sötétség volt. Az elején alig hagytuk el az evangéliumot egy picit, visszamentünk vak ációzni, és már sötétség volt. Egyből sötétség lett, mert megláttuk az élet világosságát, és mi visszamentünk vak ációzni. És a tenger, a népek tengere, a nagy szél fúvása miatt háborog vala. Az emberek a Covidról beszéltek, a vakcináról, meg a háborúról, meg a fenyegetettségről, meg a félelmekről, meg a véleményekről, a politikusokról, a vallásokról. A tenger háborgott, a szél fújt, ugye? A népek tengere háborgott. És a tanítványok látták, hallották a népek tengerének a háborgását, ugye? Sötétség volt. Mert az ige, ugye, a testélet ige magukra hagyta őket egy pici időre, hogy meglássák, hogy milyen az igazság nélkül, amikor az igazság elmegy tőlük, és ők még nincsenek betelve az igazsággal. Még nem tudnak a tengeren járni, mint Jézus. Ők még nem tudtak a tengeren járni. A másik ilyen tengeren járásnál már Péter tudott valamennyire tengeren járni. De ő is a tengeren nézett, ő is a véleményekre nézett, ő is megnézte a Covid híreket. És egyből süllyedt, megnézte, hogy milyen híreket közölnek a médiában, milyen hazugságot, milyen őrültséget, milyen propagandát, milyen félelemkeltő információt, és kezdett süllyedni. Jézus kihúzta őt a tengerből, megmentette, kimentette. A szél fúvása, a nagy szél fúvása, a tenger háborgása, az nem más, mint ami most van a covidos világban, kedves hallgató. Azért olvassuk ezt, hogy mindannyian lássuk és halljuk, hogy Jézus erről beszél, Jézus a mostról beszél, a mi időnkről beszél, kedves hallgató. Most is háborog a tenger, fújnak a szelek, a vélemények, szektás lettél, vallásos lettél, Jézusról beszélsz, megbolondultál, régebb jobb voltál. Ez mind a tenger háborgása, az emberek véleménye, és te megijedsz, és süllyedsz vissza a tengerbe, mint Péter. A tenger most is háborog, kedves hallgatók. És még nem vagyunk megtelve az ő jelenlétével, és a csónakban vagyunk, kisebb közösségben, csoportokban, ugye. Ez a csónak, ugye, csónak jelentése, a hajó jelentése, Noé bárkály, az apostolok csónakja. Kisebb közösségben vagyunk, és félünk, egymásba kapaszkodunk. Te Jézus azt mondta, hogy lépj a tengerre, Péter, és gyere, jöjj, és rám nézzél, és nem fogsz elsüllyedni. Erre hív mindenkit együtt, de egyen-egyenként is, kedves hallgatók, egyen-egyenként is erre hív Jézus minket. Hogy kilépjünk a tengerre, a népek tengere fölött legyünk, hogy aki ránk néz, megkívánja azt, hogy kijöjjön a tengerből, a Covid tengeréből, a vakcina tengeréből, a propaganda, a politika és a vallások tengeréből. És amikor őt meglátták, akkor megijedtek. Már kezdtek visszaszokni a világhoz, az apostolok. Kezdtek úgy már picit visszaasszimilálódni. És amikor jött ő, az ő tisztaságában, az ő szentségében, akkor megijedtek tőle. Ne féljetek, fiúk, csak én vagyok. Nem kell tőlem megijedni. Nem azért jöttem, hogy féljetek tőle, hanem azért, hogy rám nézzetek, hogy megtanuljatok a tengeren járni. Kijöjjetek a népek tengeréből, még mielőtt az örvény lerántana a feneketlen mélyre. Be akarták őt venni a hajóba, és a hajó azonnal a Amaföldnél vala, amerre menének. Tehát nem volt szüksége neki már a hajóra, nem volt szüksége a közösségre. Jézus nem azért tudott járni a tengeren, mert Péter bekapaszkodott, hanem ő neki, az Isten megadta a teljes hatalmát, mint ahogy neked is megkívánja adni Isten a teljes hatalmat, hogy a tengeren tudjál járni. De ez fontos, hogy arra nézünk, aki először a tengeren járt.
Itten úgy írja, hogy és a tenger a nagy szél fúvása miatt háborog, a 18-as.
Igen.
És az előző evangélium olvasásánál megérthettük azt, hogy amikor Nikodémusnak mondta Jézus, hogy a szél fú, annak zúgását hallod, de hogy honnan jön és hová tart, azt nem tudod. Ilyen mindenki, aki lélek által újjászületik is, akkor mondtam azt, amit kaptam lélek által, hogy ez nem csak arra értendő, hogy az embernek a mozgására, hogy most itt vagyok, aztán következő órában már máshol vagyok erre is, de felhoztam azt a példát, hogy bolond szél, bolond ligból bolond szél fúj. Tehát ugye a szél fúvása az értendő a beszédre is, hogy az is kiszámíthatatlan idézőjelben, hogy nem mindig úgy válaszolok, nem mindig úgy beszélgetek, ahogy azt elvárná a másik. Hasonlóképpen, hogy pont történt Nikodémosnál, hogy odament, elkezdte mondani, hogy igen, tudjuk, hogy te honnan jöttél, meg hogy Istentől jöttél, meg hogy így úgy, és Jézus teljesen másképp válaszolt. Úgy válaszolt, ahogy Nikodémusnak kellett hallani a választ, mert igazából ő erre akart kitérni. És itten mi történt? Nagy szélfúvás, erőteljes szélfúvás, erőteljes tanítás, megbotránkoztató tanítás. Jézus szavai által elkezdett háborogni a több ezer ember, nő, férfiak egyaránt. Elkezdték akár Jézust megkérdőjelezni, hitetlenkedni, és ezt elég egyszerűen magunkévá tudjuk tenni, hogy összegyűlünk, mit tudom, 10, és ha valakinek van egy véleménye, nem biztos, hogy mind a 10 ember vele egyetért. Lehet, hogy 2-3 már nem ért egyet vele, és fölháborodik, hogy te mit mondasz, hogy mersz ilyet mondani. Hát mennyivel inkább történt meg ez több ezer embernél, amikor Jézus szavai, ami az életről tett bizonyságot, fölháborgatta a tengert, az embereket. Ezt teljesen így is lehet érteni. És a tanítványok beevesztek 25-30 futamnyira, ők is oda mentek, közéjük mentek az emberekhez, de azok a támadások, amiket kaptak, számukra már elviselhetetlen volt, és elkezdtek süllyedni. Már nem hallották a lélek hangját. Ezt azért mondjuk el, hogy próbáljuk megérteni a lelki részét is az egésznek, ne csak a fizikálisat, hiszen ennek van így igazán értelme. Többször is olvashattuk azt, hogy a farizeusok is, nem tudom hányan mentek oda, de meg akarták ölni Jézust, és keresztül ment rajtuk. Elment előlük. És ezzel mi is megjártuk, hogy próbáltam én személy szerint, vagy 50-60 ember jelenlétében beszélgetni, de annyira erőteljes volt az övék az elmélet, hogy szóhoz se tudtam jutni. Tehát nem, hogy süllyedtem, hanem én már teljesen a víz alatt voltam, teljesen a tenger alatt voltam. Az embereknek a véleménye annyira hatalmas volt, erőteljes volt, hogy én már szóhoz se jutottam, mint amikor az ember a víz alatt van, ott már nem tud beszélgetni. Én már el voltam süllyedve. És ahogy tovább jártam, keltem Jézussal, tanított, vezetett, szembesített, eltelt pár év, és utána már ugyancsak annyi ember előtt sikerült bizonyságot tegyek Jézusról. Dicsőség neki. Akkor már nem süllyedtem el. Azelőtt imádkoztam, kértem, hogy segítsen, és megadta a szavakat. Ez csak egy ilyen rövid példa, bizonyság, hogy értsük meg a lelki jelentését is.
Olyan tartalmak jönnek elő folyamatosan, hogy csak így lapozgatok, betűzgetek. Tehát mikor azért 25 vagy 30 futamnyira a belvezének meglátták Jézust, amint jár vala a tengere, és a hajóhoz közeledik vala, és megrémülének. Ő pedig mondani nekik, én vagyok, ne féljetek. Be akarák azért őt venni a hajóba. Be akarták venni, ugye ő szabad volt, ő Istennek a gyermeke volt, ő már szabad volt, egyedül is szabad volt. Tudott a tengeren járni, de be akarták őt venni a hajóba, a felekezetbe, a vallásba. Be akarták őt állítani körülbelül. Ugye, mert a hajó az maga egy vallási felekezet lehet, és nyugodtan, mint a Noénak is, ugye, volt a családja, ugye. Be akarták őt venni a hajóba, de Jézusnak nem volt szüksége a hajóra. Nem volt neki szüksége a vallásra. Nem is alapított semmilyen vallást Jézus, teljesen biztos. Másnap a sokaság, amely a tengeren túl állott vala látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, amelybe a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el. De jöttek más hajók Tibériásból, ugye, tehát az ő tanítványainak is volt egy hajója, egy kis közössége, mondhatné vallási közössége, vagy mit tudom én, baráti közössége, akik ugye épültek az igazságba. De jöttek más hajók is Tibériásból, voltak ott a más felekezetek, a szaduceusok, meg a farizeusok, meg mit tudom én, különböző csoportosulások, hajók, felekezetek, ugye, hajó, milyen a hajó, a tengeren tart, nem süllyedsz el. Erre jó volt, erre jó elvileg a vallás. Többször beszéltünk arról, hogy a vallás olyan szempontból jó, hogy az embert nem engedi, hogy elsüllyedjen, de legtöbbször abban is megakadályozza, hogy felemelkedje oda, ahol az ő helye van. Jöttek máshajók Tibériásból közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután igen, keresték Jézust. Keresték, tehát több hajó volt, de őt keresték. Őt keresték, mert arra a tanításra volt szükség, amit nála hallottak, keresték őt már. És így jártunk mi is, ahogy azok az emberek jártak, hogy ettünk abból a kenyérből, és azt mondtuk, hogy hú, ebből még kell. Ez igen, ez a jó kenyér. És kerestük. Megbotlottunk, elestünk, tévedtünk. Lábaink bekoszolódtak, de kerestük, visszamentünk hozzá, mert kérdeztük, hogy nincs értelme máshol keresgélni. És azt mondja, hogy munkálkodjunk azért az eled elért, ne azért, amelyik elvíz, hanem azért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad, át majd néktek, mert őt a mindenható Isten pecsételte el az Isten. Tehát egyértelműen elmondja, hogy nekünk azért az eled elért fontos munkálkodni, ami nem vész el sosem. Nem vész el sosem. És azt mondja korábban a hegyi beszédben, hogyha azért az eled elért munkálkodunk, ami sosem vész el, az az eled el, amire szüksége van a testnek, az megadatik, ráadásképp megadatik, mert tudja a mi mennyeltják, hogy mire van szükségünk. Ne a földi eledel miatt aggódjunk, hanem a mennyei miatt. Mert ha a mennyei megvan, akkor megvan a földi is. De csak azáltal, hogy a földi megvan, a mennyei nem lesz meg. Sőt, általában az szokott történni, hogy az ember a földi eledel miatt, a testnek a biztonsága miatt eldobja magától a mennyei kenyeret, a mindennapi kenyeret. Kérdezték tőle, hogy mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Felele Jézus, és mondta nékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött nektek. Istennek a dolga az, hogy megismerjük őt, szemléljük őt, megtanuljuk őt, hogy mi az, hogy gyermek, mi az, hogy Isten gyermeke, és vágyakozzunk arra, hogy mi is azt cselekedjük, amit ő nekünk megmutatott. Ez az Istennek a dolga. Mondanak azért néki, micsoda jelet mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk néked. Mit művelsz? A mi atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott vala enniük. Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet át a világnak. Tehát Istennek a kenyere nem a fizikai táplálék, hanem az az, Isten, az Istennek a kenyere, amely a lelket megeleveníti, és megakadályozza abban, hogy kárt szenvedjen, hogy örökre megkárosuljon, elkárhozza. Ez a mennyei kenyér, Istennek a kenyere, kedves hallgató. Hogyha ez nincs, akkor hiába van tele a hasad, hiába van tele a kamros, a pince és minden, mert nem ér semmit. Nem ér
itten,
semmit.
Ahogy olvasod, Attila, így úgy körülbelül választ is kaphatunk, hogy mik voltak azok a háborgó hullámok, amik által elsüllyedtek a tanítványok. Körülbelül őket is így kezdték ki, hogy milyen jeleket mutattok ti, Jézus követők, milyen jeleket mutattok. Ez volt az egyik, mutassatok jeleket, a másik, hogy az írásból idéztek, hogy megvan írva, és ezt így kell érteni, és azt úgy kell érteni, és az úgy nem helyes. Itten már olvashatjuk is, hogy Jézust is hogyan kezdték ki, viszont ő miért nem süllyedt el, hiszen azért, mert lélek által válaszolt. És az igazság, hogy igen, én is sokszor elsüllyedtem ilyen kérdésekben, meg minden, meg hogy majd hiszem, ha látom, vagy jelet, nem tudom, jelet kértek-e helyszínen, de így elbizonytalanítottak korábban engemet is, hogy tényleg te jelet nem tudok mutatni. Vajon, hogy is van ez? Attól igaz-e, amiért nem tudok én jelet mutatni? Hát de nemrég engemet kiemelt a pokolból. Úgyhogy körülbelül ezek voltak a dolgok, a kérdések, a hullámok, amikben a tanítványok is elsüllyedtek.
Provokációk, vádolások, miért hagytátok el az ősi vallást, a hagyományokat elhagytátok, ezáltal veszélyes adottátok a közösséget, a családotokat, lázadók vagytok, veszélyt jelentetek a társadalomra. Ez mind, ugye ez volt a hullámok és a szél körülbelül. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak, Mondanak azért néki, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjózik soha. De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Olyan hosszú volt a tékozlás, a tévelgés, az anyagiakban, az anyagi világban, a lenti építkezésben, hogy látjátok a csodákat is, és láttok engemet erővel és hatalommal is, mégsem hisztek, hogy én vagyok a mennyei kenyér, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet. Az élni fog, ha meghal is élni fog. Minden, amit nékem áld az atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedje, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút, és hisz ő benne, abban, amit lát, és amit megismer tőle, örök élete legyen, és én feltámasszam azt az utolsó napon. Kemény, kemény részek ezek megint. Ő az élet kenyere. Azt mondta, hogy egy másik helyen, hogy aki eszi az ő testét, és issza az ő vérét. Ez nem az eukarisztia, kedves hallgatók. Senkit nem akarunk lenézni amiatt, ha valaki azt hiszi. De az, hogy eszem az ő testét, és iszom az ő vérét, az azt jelenti, hogy fogyasztom az ő beszédeit, az ő vére, az ő beszédei, a víz, az élő vizek forrása, és a vér, ami kifolyt az ő testéből, az az ő beszéde, az az ő tudománya, az ő utasítása, tanításai, az az ő beszéde. Az, hogy isszuk a vérét, azt jelenti, hogy megismerjük, beisszuk az ő beszédét, az ő lényegét. A vérben van a lélek. A vérben van a lélek. Az én beszédem élet és lélek, mondja Jézus. Az én beszédem élet és lélek. A lélek a vérben van, ugye, tanítás szerint. Tehát az ő beszéde, az az ő vére, aki issza az ő beszédét, személyesen megismeri, issza az ő beszédét, és eszi az ő testét, avagy azt cselekszi, amit ő az ő testével mutatott, és cselekedett, az, ha meghal is, élni fog. Ez a úrvacsora. Itt van Jézusnak a vére és a teste. Nem az eukarisztiában, semmilyen vallási hagyományban, babonaságban, hanem aki issza az ő vérét, az ő lelkét, az ő lelkületét, az ő szavaiból, beissza az ő szavait, felfogja, megérti, megszereti azt, és eszi az ő testét, avagy megcselekszi testével, a kezeivel, megcselekszi azt, amit beívott. Az ember örökön fog élni. Életkenyere, ő az életkenyere, az élet vére, az élet bora, az élővizek forrása. Aki hozzámegy, aki őt választja, aki tőle tanul, az ingyen tanul, ajándékba tanul, kegyelemből tanul, megkap minden tudományt, és nem fog elveszni. De az ilyen embernek fontos legyőzni a hullámokat, az emberi véleményeket, a vallás véleményét, a vallási vezetőnek a szavait, mindent le kell győzzön az igazi szóért, az élet szaváért, amit ő elmondott és megmutatott. És semmiképpen nem fog elveszni senki, aki hisz benne, aki megismerte őt, és vágyik hinni abban, amit megismert általa.
Mi is lehetne más a hús meg a vér, hogyha azt olvashatjuk, hogy az ige a tökéletes terv, tökéletes elképzelés testé lett Jézus Krisztusban. Az ige testé lett, tehát minden porcikája, minden sejtje a tökéletes elképzelt tervet mutatta, elevenítette meg. És mivel már ő nem hús és vér formájában található meg, hanem föltámadt formában, ő már lélek, és lélek formájában érhető el, hogyan is lehetne másképp fogyasztani az ő testét és vérét, mint sem az ő lelke által, aki megelevenít minket, aki elvezet minket, aki tanít minket. És persze kézzelfogható táplálék ez az új szövetség számunkra, ami nagyon jó, nagyon hasznos, de emellett, vagy hogy is lett volna, emellett igen, még ott van ő, az ő jelenléte. Ő az, aki most számunkra is értelmezi a leírtakat, és kibontja a tanításoknak a mélységeit. Úgyhogy most is azt csináljuk, fogyasszuk, most is itt van, most is átfolyik rajtunk, és kívánjuk megélni is, megcselekedni is.
Hogyha ő azt mondja magáról, hogy nem azért szállottam le a mennyből, mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki engemet elküldött, akkor mi is elmondhatjuk magunkról, hogy nem azért tanulunk tőle, nem azért mentünk hozzá, nem azért szálltunk csónakba, nem azért eveztünk hozzá, és nem azért kerestük meg ismételten őt, hogy a magunk akaratát cselekedjük, hanem annak az akaratát és annak a szavát, aki megtanított bennünket és tanít bennünket folyamatosan. Ez ránk is vonatkozik, mert mint ahogy ő kívánta cselekedni az atya akaratát, úgy mi is kívánjuk cselekedni azt, amit ő mondott. Mert az az, az az atyának az akarata, amit ő mondott, amit ő kijelentett számunkra. És így lehetünk mi is az atyában általa, ugye? Ez nem egy ilyen varázslás, hanem általa, rajta keresztül az ő szellemiségén, az általa kinyilvánítottak által kerülünk az atyába, és az atya mi belénk egyébként, ugye?
Igen, ezt még hozzátenném, hogy ilyenkor az ember hajlamos így már egyből beleképzeli magát ebbe a szituációba, és akkor ugye megint jöhet egy ilyen teljesítménykényszer, hogy ja, Istenem, akkor most én ezt én most meg kell tegyem, hónapban ezt meg kell tegyem, de nem. Hát, a betű ezt már látod, nem adja át. Nem teljesítményre, tehát az is le van írva, hogyha a legkisebbek közül, akik én bennem hisznek, egy pohár vizet adtok, vagy befogadjátok, vagy bármi, bizony mondom nektek, hogy a ti mennyi atyátok titkon látja és megjutalmaz. Tehát nem, csak azt akarom mondani, hogy ne így gondolkozzunk ilyen teljesítmény orientáltan, hogy na, én ezt most meg kell tegyem, mert elolvastam, és megértettem, és aztán hónaptól, ha a fene-fené teszik is, kifacsarom magamból. Lehet, hogy fogunk ilyen tenni, de azt nem azért, mert én elolvastam és megértettem, hanem majd, ha lélek elvezet engemet. Tehát itt is szeretném csak emlékeztetni az embereket és magamot is, hogy ez egy növekedés, úgy, ahogy a csemete, a fa csemete el van ütetve, megfogan a gyökere, és növekszik, és erősödik hasonlóképpen. Mi is elültettünk, el lettünk ültetve, mint fa csemeték a jó földbe, és gyökeret vertünk, és növekedünk. Tehát itten több éves történetek vannak leírva. Nem akarom senkinek megmondani, hogy ki hogy tegye, hiszen nem is mondhatjuk meg. Mi csak beszélgettünk arról, amit leírtak Jézusnak az életéről. De teljes szívemből kívánom, hogy mindannyiunkat személyesen vezessen, és ne egymásra nézzünk. Mert tégedet lehet, hogy sokkal jobban, sokkal gyorsabban tud vezetni, mint engemet. És kívánom is, hogy ez így legyen. De hogyha valaki ránk néz, akkor meg fog rekedni, és nem tudja őt használni, nevelni Jézus személyesen. Tehát én meg vagyok győződve, hogy a növekedés is személyenként változik. Van, aki gyorsabban, nagyobb szerelemmel, nagyobb tűzzel növekedik ő benne. Van, aki kevésbé. Nem is az a lényeg, hanem az, hogy ráfigyeljünk, és hagyjuk, hogy vezessen ő.
Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút, ismeri őt, issza az ő szavait, cselekszi azokat, és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Zugolódának azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondá, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, és mondának, nem ezé Jézus a József fia, akinek mi ismerjük az atyát és anyját. Mi módon mondja hát ez, hogy a mennyből szállottam alá? Hát ismertük a komáját is, az unokatestvéreit is, mindenkit ismertük. Hát ő nem lehet az, nem lehet az. Felele azért Jézus is mondanékig, ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzá, hanem ha az atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt utolsó napon. Senki sem fordulhat Jézushoz. Senki nem mehet hozzám. Senki nem kívánhatja őt megismerni. Csak az, aki már benne van az atya vonzásában, az igazság vonzásában, aki éhezi és szomjazza az igazságot, mert a szíve mélyén érzi, hogy neki többre van szüksége, az élet többről kell szóljon, mint amit látunk mi abból. Az élet tökéletes, ezt a szívünkben érezzük, de azért érezzük, mert az Atya vonz bennünket. És hogyha vonz, akkor előbb vagy utóbb rátalálunk Jézusra, egészen pontosan meghalljuk az ő hívószavát. És hozzáfordulunk, hogyha az Atya vonz, hozzáfordulunk, mert emberi módon ő jelentette ki számunkra a mindenható Istennek a tökéletes tervét. Meg van írva a profétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Hű, mekkora botrá. Kitől tanítottak? A papbácsitól, a lelkésztől, a pásztortól. Levik az előbb mondta, hogy ha túlságosan ránk néztek, valaki ránk néz túlságosan, nem fog tudni növekedni és fejlődni. Mert megzavarja az, ami nekünk van, ami nálunk van. Mindenki a maga tempójában kell fejlődjön és növekedjen. Mert megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Mindenkit a nevén szólít, és mindenkit személyesen nevel, és személyesen tanít. Valaki azért az atyától hallott és tanult, én hozzám jöv. Ha valaki a szívében, a lelkében érzi, hogy neki többre van szüksége, és hallott Istenről, és kíváncsi Istenre, és igazán, Isten igazából meg akarja ismerni Istent, és jól lakott már a vallásokkal, és minden irányzattal. Ő hozzá megy, mindenki.
Nem Péterhez, nem Pálhoz, hanem Jézushoz. És mi is ezt mondjuk minduntalan, minden egyes beszélgetésnél, hogy persze megvan ennek is az ideje, megvan a helye, az ideje, az együtt töltött időnek a hajóban, a csónakban, ezt is hozzáteszem, az is nagyon fontos. Eleinte mi is rengeteg időt töltöttünk együtt a csónakban, a kicsi közösségben, és meg volt a helye, nincsen azzal semmi baj. De eljön az idő, amikor már az ember vágyik többre, hogy már őt hallja személyesen, hogy őt szólja egyedül idézőjelbe, ne a közösségen belül, hanem kimenjen, meg legyen próbálva az ő hite. Még az előbb annyit hozzátettem volna, hogy akár idézhettek volna a farizeusok, vagy a zsidók, hogy hát de megvan írva, hogy názáreti lesz, názáretből jön, hogy mondasz ilyet, hogy a mennyből hazudsz, meg sok ilyen, de ez csak egy ilyen kicsi zárójel volt. A lényeg, hogy amit mond Jézus, hogy akit az Atya vonz, az én hozzám jön, Jézus Krisztushoz személyesen, és mindnyájan tőlem lesznek tanítva, mert az az igazság, hogy mikor Jézus tanított minket, és tanít mai napig minket itten az új szövetségen keresztül is, de amikor ad egy kijelentést, annak olyan mélysége van, hogy szó szerint nincsen szó, amivel ki tudja azt mondani az ember. Egyszerűen csak egy olyan állapotba kerül, hogy megvilágosodik. Tudom, hogy ez a szó máshol is használják, de tényleg ez történik, hogy megérti, de olyan hatalmasan megérti, olyan mélységesen megérti, hogy egyszerűen nincsen az a szó, amivel ki tudja mondani, ki tudja fejezni, hanem egyszerűen csak érti. És ez az értés az annyira hatalmas, hogy szó szerint tisztítja az embernek a gondolatát, a lelkét, a szívét, és ezáltal is egyre jobban hasonlít ő hozzá. És ezt tényleg csak személyes kapcsolat által tudja megkapni az ember, mert én is kaptam megértéseket. Szavak szintjén próbálom elmondani, de annyira nehéz. Annyira nehéz.
Egyébként az, hogy akit az Atya vonz, az én hozzám jő, ez rám is érvényes. Rád is érvényes. Amennyiben a Krisztus testének a része vagy, az ő fizikai, mert ugye most az ő fizikai teste, az nincs itt, az ő fizikai teste, azon emberek összessége itt a földkerekségen, akikben az ő lelke van. Az ő lelke van, az ő lelkülete, az ő tudománya, az ő szellemisége. Ők a Krisztus teste. Tehát mindannyian, akik megismertük őt, az ő teste vagyunk. És ránk is érvényes, hogy akiket az mindenható Isten vonz, azok az emberek hozzánk jönnek. Ideig, óráig hozzánk jönnek. Ez történik, ha akarjuk, ha ne. Bár senkit nem hívunk, mégis hozzánk jönnek néhányan. Van, aki kevesebb ideig, van, aki több ideig nézi a videókat, hallgatja azt az evangéliumot, amit mi elbeszélgetünk Levikével. És közben már ő is kezd kilépni a tengerre. Akik hozzánk jöttek, ők is lépegetnek ki a tengerre. Van, aki korábban, van, aki későbben lép ki a tengerre. És kezd önállóan akár, valamelyest önállóan, úgymond létezni, megnyilvánulni, kijelenteni az igazságot, az örömhírt. És minél gyakrabban teszi, annál, mondjam azt, annál hamarabb elszakad attól, amit általunk kapott, és annál intenzívebben hallja ő személyesen a mindenható Istent. Minél gyakrabban cselekszi azt, amit ő már hallott, és tud, és megértett, annál önállóbbá válik, úgymond. Annál többet kap ő személyesen Istentől. És megtörténik az, amit ír a 45. bekezdésben, hogy megvan írva a profétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Jézus, amikor elment, nem akarták az apostolok, hogy ő elmenjen, felmenjen a mennybe. Azt akarták, hogy maradjon közöttük. Azt mondta, hogy ha nem megyek el közületek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, a Szentlélek. Ugye? Tehát úgy váltak Istentől tanítottá, hogy az ő fizikai jelenléte eltűnt, megszűnt. Mi is megszűnünk egyes emberek számára, mások számára megszületünk, meg bejövünk a képbe. Megint mások számára kimegyünk a képből, ugye? Elmegyünk. De hát így van ez a rendje ennek. Mert a lényeg az, amit írtak a proféták, hogy mindannyian, mindnyájan Istentől tanítottak legyünk együtt és egyen-egyenként. Kedves agatók!
Néztem a napokban Dávid, igen, Dávid királyfilmet, és egy mondat nagyon megragadott engemet, amikor Sámuel proféta már haldoklott, akkor Nátán profétát hívatta magához, és azt mondta neki, hogy menjél a király mellé, támogassad őt, vezessed őt, és taníts meg őt meghallani az Istent. Hát mi is ezt kívánjuk, ezt tesszük, próbáljuk tenni teljes szívünkből, hogy akik hallgatnak, ők is majd meghallják az Istent, hogy hallják őt. Jézus is ezt teszi, ráhangol minket az Istennek a szent lelkére. Ezért is mondja azt Jézus, amikor elérkezünk arra a pontra, nem tudom kinél, mikor, azt mondja, hogy és kérjetek az atyától, az édesatyátoktól, hogy az örömötök teljes legyen. És az atya már nem azért teszi meg, nem rám tekintve teszi meg azt, amit kértek, mert már az atya fog titeket is szeretni, mert már átalakultatok, megszentelődtetek, olyanokká lettetek, mint én. Tehát erre lett elhívott a Jézus, erre lett megteremtve Jézus, hogy ráhangoljon minket az atyára. Persze szükséges volt az ő áldozata, mert eleinte úgy néz ránk, és akár az egész föld életünkben, hogy az ő áldozatán keresztül néz ránk, akik elfogadtuk az ő áldozatát, az ő kegyelmét, azáltal megtisztulva, szembesülve, bűnbánatot tartva, elkezdjük megismerni az élet szavát, azáltal elkezdjünk megtisztulni, és ahogy növekedünk ebben folyamatosan, eljutunk oda, ahova Jézus az ő segítségével, és olyanokká leszünk, mint ő, és azt mondja, kérjetek, mert eddig nem kértetek, hogy az örömötök teljes legyen. De már az atya nem azért szeret, nem általam szeret, hanem már titeket szeret személyesen. Olyanokká lettetek, mint én. Hát ez az életnek a lényege. Ez volt mindig az életnek a lényege.
Nem, hogy az atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon a pusztában, a kenyértől. Meghaltak az emberek. Tehát nem a kenyértől haltak meg, hanem az a fizikai kenyér nem tudta megmenteni őket. Mint ahogy a vakcina sem fog senkit sem megmenteni. És a földi táplálék, és a jólét, és a jó eszemiszom, semmi nem tudja megmenteni. Mindenki meg fog halni. De aki abból a kenyérből eszik, amit ő ad számunkra, abból a szellemi táplálékból eszik, az mindenki megmarad. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok a masz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem. A testemmel, amit megmutattam és megcselekedtem, az mind az a kenyér. Öltsétek magatokra az én testemet. Egyétek az én testemet. A kenyeret fogyasszátok. Öltsétek magatokra azt a cselekedetet, amit én cselekedtem, amíg köztetek voltam. Tusakodának azért a zsidók egymás között mondva. Mi módon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt tegyük? mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Ha nem azt cselekszitek, amit én cselekszem, nem úgy cselekedtek, ahogy én cselekszem, és a véretekben nem az a vér van, ami bennem, nem az a lélek van, nem az a szellemiség, nem az a lelkület, nincs élet bennetek. Ha nem isszátok a szavakat, azt a szellemiséget, amit én mutatok számatokra, ha nem isszátok be, és nem cselekszitek meg, akkor nincs élet bennetek. Csak úgy néztek ki, mint ha élnétek, mert mozogtok, de messzelt sírok vagytok, kívülről jól néztek ki, belül pedig telve vagytok mindenféle csúszómászóval. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, feltámasztom azt az utolsó napon, aki azt cselekszi, amit én cselekedtem, úgy cselekszik, ahogy én cselekedtem, és issza az én szavaimat, és azt szerint cselekszik, annak örök élete van, és fel lesz támasztva az utolsó napon, mert a mennyek országába, tökéletességbe olyan emberekre van szükség, akik úgy gondolkodnak, úgy léteznek, úgy adják, veszik az Úristentől, és adják a szert, adják a kegyelmet, örömüket ledik abban, hogy folyton megtörik azt, ami van, a kenyeret, és szétosszák egymás között. Hogy egymás segítik, egymás szolgálják, együtt játszanak. Ilyenekkel lesz telve a mennyek országa. Az ilyenki a feltámadás, akik az ő teste szerint cselekednek, és az ő vére, az ő szellemiség, az ő szavai szerint élnek, és azt hiszik is, azt testesítik meg az életükben.
Így, ahogy olvasod, Attila, így az az igazság, hogy ez egy olyan nagyon ilyen törvénykezős, meg olyan félelemkeltő tud lenni az ember számára, hogy na, ez fenyegetőzik, tessék, szeretet, meg szabadság, meg fenyegetőzik, hogyha nem csinálom azt, amit ő mond, s nem úgy eszem, nem azt teszem, amit ő mond, nem azt hiszem, amit ő mond, akkor nem, nincs ilyen élet bennem. Ez olyan, olyan kicsit olyan durván hangzik, az az igazság, de tényleg ezt a lélek jelentse ki mindannyiunk számára, hiszen mi, ahogy olvassuk, tudjuk, hogy ez szerelem. Tehát Jézus maga a mennyei állapotot mutatta be, és ez a beszélgetés olyan emberek közt történt, akik ragaszkodtak a hazugságokhoz, akik emberek lelkét ragadták el ragadozó módon, uralkodtak rajtuk, akik a szeretetet föltartóztatták, akik az igazat hazugsággá formálták át. Tehát itt azért van egy ilyen kemény beszélgetés. A tanítványok, ők tudták, ők érezték, és Jézus nem láncolta magukhoz. Mondta nekik is, hogy elmehettek, ha szeretnétek. Ők meg azt mondták, hogy de hová mehetnénk? Te nálad van az örök élet beszéde. Te vagy az örök élet. Te vagy a megtestesült szeretet, az élet forrása. Tudjuk azt, hogy nincsen máshol élet. Ezt így hozzátenném gyorsan, így, hogy így teljesen valamennyire a kép. Tehát ő nem erőlteti magát ránk. Mi nem kell magunkat őre erőltessük, hanem ahogy Attila sokszor felidézed a kedvenc részedet, hogy ő olyan, mint a szántóföldben elásott kincs, hogy akit mikor megtalál az ember afelett való örömében, mindentől meg kíván szabadulni, hogy csak ő legyen az, hogy ő legyen az enyém, hogy én az övé lehessek, hogy én és ő egyé válhassunk. Ilyen az övé a kapcsolat. Ezt így zárójelben szerettem volna hozzátenni, így talán valamivel teljesebb is, befogadhatóbb, pláne azok számára, akik még az út elején vannak.
Persze, nagyon fontos volt tényleg, ez nagyon fontos, hogy ezt, amiről itt szól, ezt a lélek által fontos értelmezni, és fontos vágyunk arra, hogy az Úristen jelentse ki ezt számunkra. Mert ahogy Levike is mondta, ez nem könnyen törvénykezővé tud válni. Így van, még azt is megtapasztaltuk, hogy még a Jézus beszéde is lehet törvénykező, ha nem ügyelünk, ha nem lélekben vagyunk. Tehát én is teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen mindenkinek személyesen, aki vágyik az igazságra, mindezeket kijelentse lélek által, hogy az ember, aki ezt hallja, és kívánja ezt hallani, megélje azt a szerelmet, amit tényleg az a gazda érez, amikor megtalálja a szántóföldben elrejtett kincset, ott van az a kincs, és örömében szalad eszevezettül, és megszabadul minden kincsétől, hogy felszabadítsa a helyet az igazi kincsnek. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Mert az én cselekedetem bizony étel, és az én szavam bizony ital. Mind a kettő táplál az én szavaim, amit a szavaim által adok nektek, és amit a cselekedeteim által adtam nektek. Mind a kettő táplálék. Az én eledelem az, az én táplálékom az, hogy cselekedjem, amit az atyám mondott nekem. Az ő tápláléka, az ő eledele az, hogy cselekedje, amit Isten neki mondott. Tehát a test, ugye, a táplálék, a testnek a cselekvése, mert az én testem, itt nem a testről van szó, hogy az ő teste, mit tudom én, a kicsi ujja, meg a térde kalácsa. Ugye, az is táplálék, kalács, térde kalács. Tehát nem a térde kalácsáról van szó, hogy felkedves ragadtók, hanem mert az én testemnek a cselekedetei az étel, az az étel, hogy én meggyógyítom az embertársamat, megsegítte, aki elesett, azt felsegítte. Az én testem táplál, a te tested is kell tápláljon, kedves ragadtó. Ha az életet cselekszed, ha az életet cselekszem, az én testem táplálik. Édesanyám, amikor itt van, akkor főz nekem. Az ő testét használja, hogy amiben tud, segít nekem. Az ő teste is táplálék. Az ő teste is étel. De nem csak számomra, hanem mindenki számára, akit ebben a házban vendégül látunk. Az ő teste is étel. Mert a jót cselekszi, az életet cselekszi. És az ő vére, a mi vérünk, ital. A mi vérünkben van a lélek, az eszencia, a szellemiség, a kimondott szó, az ember a szívnek a teljességéből szól. Amit mi mondunk, az ital kell legyen embertársaink számára. Ha valaki a sivatag közepén ki van száradva, mire van neki szüksége? Italra. Ki van száradva? Kiment belőle a lélek? Italra van szüksége. És bizony-bizony, a mi testünk is étel kell legyen, hogyha benne vagyunk. És ha ő mi bennünk van, a mi vérünk is ital kell legyen, ha ő benne vagyunk, és ő mi bennünk van. Mert az ő beszéde lakozzon bennünk gazdagon, mondja Pál apostol. A mi beszédünk, a mi vérünk is ital kell legyen. A mi testünknek a cselekedete is étel kell legyen, kell táplálja az éhezőket, a szomjazókat. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Aki cselekszi az én testem cselekedeteit, és fogyasztja az én beszédemet, beveszi azokat, az ember én bennem lakozik, és én is abban, az én lelkem abban az emberben van.
Itten látom azt, hogy mennyire finoman közeledett az emberek fele, hogy mondja Pál, hogy a testiekhez, a testi emberekhez testiként szóltam. Hogy itt mennyire szétszedi az ő testét, hogy az én testem, az én vére, tehát hogy értsék meg valamilyen formában, valahogy tudják megérteni, hogy ő mit szeretne mondani, hiszen később olvashatjuk azt, ahol már keményebben, nem is keményebben, igen, keményebben is, de nyíltabban, tisztábban mondja, hogy a test nem használ semmit, a lélek az, aki megelevenít. Tehát, hogy mennyire finoman közeledik hozzánk, hogy próbálja megértetni velünk, itten a testet használja fel. Annyira testiek vagyunk, hogy teljesen a testet használja fel, hogy valamiképpen megértesse velünk az ő beszédeit, az ő cselekedeteit. És ez annyira, fú, mennyire szép, mennyire finoman közeledik hozzánk, mennyire tudja, hogy tud közeledni hozzánk, mennyire tudja, hogy tudja elérni bennünk azt a hatást, hogy megértsük, hogy felfogjuk, és úgy szól hozzánk, ahogyan mi meg tudjuk érteni. Hát, ez is isteni. Isteni.
Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ő az atya által élt, és mi ő általa. Tehát mi is az atya által élünk, mert ő az atya kijelentése. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát, és meghalának. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké, ugye, ismétli, nyomatékosítja a lényeget. Többféleképpen elmondja, megközelíti, és ismétli is, hogy vegyük már be a lényeget. Hogy vágyakozzunk arra, hogy őt szemléljük, hogy őt bevegyük, hogy belemenjünk, belemenjünk az ő tisztaságába, egyé váljunk vele. Ugye, nem hiába mondja Pál apostol, hogy ő a vőlegény, mi a menyasszony. Egyéválás intim, egyéválás történik. Belemegyünk, és ő belénk jön, egyéválunk. És azáltal, hogy belénk jön, kiszorul belőlünk az, ami testi, ami földi, ami evilági, ami mulandó, ami romlandó, és ami nem örökkévaló.
Jézus azt is mondhatta volna, hogy amiképpen én eszem az atya testét, és én iszom az atya vérét, ezáltal élet van én bennem, hasonlóképpen ti is. Tehát, hogy annyira megszemélyesítette, annyira, hát szó szerint megszemélyesítette testé lett az ige, hogy megértsük, hogy ráhangoljon minket arra lélekre, aki kezdetektől fogva volt, és örökké fogva lesz. Annyira szép.
Ezeket mondta a zsinagógában, mikor tanítva a Kapernaumban. Sokan azért, akik hallák ezeket az ő tanítványai közül, mondának, kemény beszéd ez. Ki hallgathatja őt? Kedves hallgatók, ki hallgathatja őt? Ugye milyen kemény beszédek ezek? Milyen súlyos beszédek? Megmondom őszintén, hogy megnézem a YouTube-ot, néha, hogy melyik videónak milyen a nézettsége. Persze ez függ a címtől, meg mindentől, nem mintha a cél az volna a nézettség. De nekem a szívem összeszorult, hogy az ilyen szenzációsabb címekre, fú, olyan sokan kattintanak, azokkal úgy lehet fogni az ilyen szenzációs, ilyen vakcina, meg fenevad, meg ilyen címekkel. És ott van a drága evangélium, amit Levikével beszélünk, és azt nem tudják sokan hallgatni. Az elsőt többen meghallgatták, kíváncsiak voltak, de nem tudták sokan bevenni. Nem hallgathatják sokan, nem tudják megemészteni, pedig egyszerűen szólunk, és élet van ezekben a szavakban. Letesztelt módon, ugye mondhatjuk, le van tesztelve, ki van próbálva, Isten bebizonyította, ezekben a szavakban élet van és feltámadás. Emberek támadtak fel e szavak által, a szellemi halálból, a sötétségből. És azt mondják az apostolok, a tanítványai, hogy kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt. Hát sokkal kevesebben hallgatják az evangéliumot, és áldott és szerencsés ember vagy, hogy te ezt hallod, ezt hallgatod, és ezt is végighallgatod. Nem csupán azt, ami a fenevadról szól, meg a vakcináról, meg a covidról. Mert az a sláger, az a Neoton família. De ez az igazi eszencia, ez a test és a vér, az igazi test, az igazi kenyér és az igazi bor, az igazi vér, amit mostan hallasz. Tudván pedig Jézus ő magában, hogy emiatt zúgolódnak az ő tanítványai, mondanékik, titeket ez megbotránkoztat? Hát, ha meglátjátok az embernek fiát felszállni oda, ahol elébb vala, meg voltak botránkozva a tanítványok, hogy itt még tanításnak a közepetája van, ugye, körülbelül. Meg voltak botránkozva, még nekik is sok volt ez a kijelentés, hogy ő az élet kenyere, az ő vére, ez sok volt ez számokra. És picit úgy megütköztek ők is. Szóval titeket ez megbotránkoztat. Hát, ha látni fogtok engem, amint átlényegülök, felmegyek oda, ahonnét jöttem, a szemetek láttára, akkor mi fog történni veletek? Azt megbírjátok-e, hogyha ebben megbotránkoztok, ebben megütköztök, ezekben a szavakban. Levéke, amit az előbb mondott, a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. Kedves hallgatók, a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit, és mégis a testért veszni hagyjuk a lelket. Vajon lesz-e fizetés? Vajon így lesz-e? A oltás nélkül vajon mi lesz? Vásárolhatunk-e? Kit érdekel? Kit érdekel? A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. Előbb-utóbb el fogják temetni. Akármennyire erőködünk. Máshol meg azt mondja, aki meg akarja tartani az ő testi életét, elveszíti azt, de nem csak azt, hanem még a lelkét is. Aki elengedi a testi életét az igazságért, a szóért, az igaz szóért, az ő szabáért, örökre megtarthatja azt. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. A lélek az, ami megelevenít. A beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. És a beszédek, amelyeket én szólok néktek, az a lélek és élet. Ismerd az ő beszédeit. Hallod, megtanultad, elolvastad, bevetted, megértetted, megszeretted, megcselekedted, mert az ő beszéde lélek, és az elevenít meg az örök életre. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek, mert elejétől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És mondta, azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva neki. Tehát senki nem fordul Jézushoz. Nem úgy van, hogy térjél meg, és mondjál ki verset, és akkor mit tudom. Nem az. Az igazi Istenhez fordulás, Jézushoz fordulás akkor tud megtörténni, amikor neki az Isten megadja, mert ő éhezi az igazságot, és tényleg Istenhez fordul. Nem tudom én, hogy Jézus ki az, ki ő valójában. Az, akinek mondta magát, vagy nem. De mivel az igazságot keresem, és vágyom Istent megismerni, ezért Isten segít nekem, hogy megismerjem Jézust, mert ő a kijelentés. És az Atya adja meg még azt is, hogy Jézust megismerje. Tehát az, hogy őt megismerhetem, egyáltalán kíváncsi vagyok rá, még ez is ajánlék Istentől, hogy maga a mindenható Isten ráirányítja a figyelmemet az ő fiára, hogy tőle tanulj, íme az én szerelmetes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek, mert elén fog hozni titeket a mennyek országába. Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többé ő vele. Megbotránkoztak, sok volt nekik, nem tudták bevenni, túl testiek voltak, visszamentek a világba, mint hogy mi is visszamentünk, vissza-vissza vándoroltunk. Túl sok volt néha, éreztük, hogy hú, és ő felhívta a figyelmünket, hogy vigyázzatok, mert a lélek ugyan kész, a lélek vágyakozik haza, de a test erőtlen, a test nem fog a lélekkel egyetérteni. Vigyázzatok, szüntelen imádkozzatok.
És azt is hozzá is tenném, hogy noha sok tanítvány visszafordult, ugye most nem a 12-ről beszélek, hanem sokkal többen is követték őt, több száza. Én biztos vagyok benne, hogy azok az emberek, mikor elvonultak, visszavonultak Jézustól, ők azért elmélkedtek, imádkoztak, és feldolgozás alatt volt az, amit hallottak Jézustól. És el tudom képzelni, hogy egy bizonyos idő után, akármi is, ahogy velünk történt, aztán újra elkezdték őt követni, mikor már el tudták fogadni, be tudták fogadni, megértették azt, amit hallottak Jézustól, mikor már készen álltak tovább folytatni vele az útat. Ezt is el tudom képzelni, és ezt fontosnak tartom hozzátenni, mert mi is volt, mikor megbotránkoztunk, volt, mikor megfordultunk, volt, mikor elhagytuk, volt, mikor visszamentünk a világba, de közben ott voltak a szavak, amiket hallottunk, közben elmélkedtünk, és közben az Atya adott erőt, adott kegyelmet, hogy be tudjuk fogadni, és tudtuk újra folytatni ott, ahol abba hagytuk. Ugye ezt fontosnak tartanám, mert itt azt is leveheti az ember, hogy ne ezek az a tanítványok, őt ott hagyták, soha többet nem foglalkoztak vele. Nem hiszem, nem hiszem. Ez is megtörténhetett, egy páron voltak ilyenek, de azt is el tudom képzelni, és nagyon valószínű, hogy sokan még visszafordultak, és követték őket tovább ezen a keskeny úton, a lélek útján, az örökkévaló útján, az örökkévaló élet
csak
útján.
Meg a képernyőt. Látsz valami érdekeset a képernyőn? Mi van kiemelve?
Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többé ő vele. Vajon a 12 is visszavonult?
Nem erre gondoltam, hanem csak érdekes egy belső is, hogy János 666. Milyen érdekes. Tehát a János evangéliumának a 6. fejezetében, a 66. bekezdésben történik mi, hogy elhagyták őt az emberi testi gondolkodás miatt, a földhöz ragadtság miatt, nem tudták felfogni azt a mennyei eledelt, amiről ő beszélt. János 666. Érdekes módon, ugye emberi szám, az embernek a száma. 6-os. 3x6. Elhagyták Krisztust. Érdekes egybeesés.
Amikor és miről szól ez a tanítás, hova csúcsosodik ez? Hát nem az, hogy nem oda, hogy mi elsősorban lelkek vagyunk. Tehát igen, ez a legkeményebb falat, ez a legkeményebb tanítás, amit ember fel tud fogni, hogy mi elsősorban lelkek vagyunk. Isten által teremtett lelk, és csak utána test. És ez volt az egyik legkeményebb falat számomra is.
Ettől fogva sokan megkísértve a test által, a földiek által, a földi örömök által, a mulandó örömök által, a test vágyai által megbotránkoztak és visszavonulának az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többé ővele. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Felelnéki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Felelnékik Jézus, nem én választottalak éj ki titeket, a 12-t, és egy közületek ördög. Értette pedig Judás, Iskariótest, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. Ő választotta magának, ő akarta, hogy ott legyen Júdás, aki el fogja árulni őt, hogy bevégeztesse az, amit ő véghez kellett vigyen itt a földön. Tehát itt az jön le nekem, hogy ő szándékosan választotta bele Júdást, akiről tudta, hogy nem fogja tudni befogadni azt a tanítást, amit ő megosztott, azt a beszédet, amit ő megosztott a világgal. Tehát nem, hogy eltasztotta volna őt magától, vagy kidobta volna, vagy azt mondta volna, hogy ez egy elit csapat, itt ebben nem lesz senki olyan, hanem sőt, ellenkezőleg, hogy véghez vigyen mindent, amivel ő, mire ő hivatott volt, ezért első perctől, tehát szándékosan úgy vázotta be Júdást, hogy a végzetét rábízta valamelyest.
Szorosan összefügg a másik tanítással, én hiszem azt, hogy Jézus pont úgy szerette Júdást is, mint a többieket, hiszen máskülönben érvénytelen lenne, és hazug lenne az a tanítás, amire kér minket, de nem csak, hogy kér, hanem meg is adja rá az erőt, hogy azokat, akik titeket átkoznak, áldjátok, azokat, akik titeket üldöznek, szeressétek, imádkozzatok értük. Tehát, hogyha csak azért választotta volna ki Jézus, hogy beteljesítse a profétálást, akkor az nem lenne teljes, hiszen nem csak azért választotta, hiszem, hogy Jézus pont úgy szerette Júdást is, mint Pétert, vagy bármelyiket. És tudom, hogy ő képmutatás nélkül szeret mindannyiunkat, személyválogatás nélkül szeret mindannyiunkat, hiszen ő felhozza a napot, jóknak, gonoszaknak, esőt ad, jóknak, gonoszaknak, esőt ad, napot ad mindenkinek, személyválogatás nélkül. A szeretetet, sőt, azt kell mondjam, ezt is az írásból, hogy a nyomorultabbnak még nagyobban adja a kegyelmet, még jobban adja a szeretetét. Hiszen aki mély ponton van, mélyebbre el van süllyedve, annak még nagyobb szeretetet akar adni, hogy tudja őt kihozni. Úgyhogy még ezt is el tudom képzelni, hogy talán Júdás még jobban szerette, mint a többieket, hogy hát, ha valamiképpen megmenekült volna. Persze nem menekült meg, annak ellenére, hogy vele evett, vele ivott, vele járt, kelt. Én ezt értettem meg, ezt szerettem volna hozzátenni, hogy ő megadja az esélyt mindenkinek személyválogatás nélkül.
Kedves utitársok, igazság szeretők, Isten szeretők, ez volt a 6. fejezet János evangéliumából. Azt kell mondjam, hogy van még hátra, még mindig hátra van. Óriási kijelentések lesznek, felszabadító kijelentések. Mindenkit csak arra biztatok, hogy vágyakozzon arra, hogy személyesen halljon Isten felül. Vágyakozzátok megismerni személyesen azt, amit Isten kijelent. Vágyatok arra, hogy ő vezessen titeket ennek a tanulmányozásában is. Mert hogy Isten igazából csak az a tiétek, amit tőle kaptok személyesen. Amit tőlünk kaptok, az nem annyira. Mert ez úgy szokott történni az emberek világában, hogy az egyik adja az embernek azt, amit a másik elveszi tőle. De azt, amit Istentől kapunk személyesen, kedves agatunk, azt senki nem veheti el tőlünk. Senki az ég adta világon. Az előző részek megtalálhatók a listában, van egy ilyen lejátszó lista, lejátszási lista YouTube-on, János evangéliuma, vagy pedig kiáltószó.hu/evangélium. Ott megtalálható a Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, amit már felolvastunk, felvettünk, elbeszélgettünk. Úgyhogy ha valakit érdekel, nyugodtan használhatja azt is, inspirálódhat az által. És hát igen, amit kaptunk ez alkalommal is, ingyen kaptuk, ajándékba kaptuk, kegyelembe kaptuk, kegyelemből kaptuk Istentől. Ingyen adtuk mi is kegyelemből, ajándékba adtuk, és ti is ingyen adjátok kegyelemből mindenkinek, aki vevő erre. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!
Sziasztok!